Ez a Sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, és a választási év miatt Indiával foglalkozunk. Ezzel foglalkoztunk már az előző adásban is, érdemes meghallgatni azt is. A Pogi Podcastot kell keresni a Facebookon vagy a Spotifyon, és akkor meg lehet hallgatni. Hát ugye a gyarmati időktől kezdve egészen az 1960-as évekig jutottunk el az előzőekben, és azt vizsgáltuk meg, hogy mi történt India gazdaságával, mi volt a politikában ez idő alatt. Egészen 1964 volt azt hiszem az a pont, ahol meghúztuk Nehru halálával, aki hivatalban halt meg, és a lánya Indira Gandhi vette át ugye a stafétát tőle. És azt mondtam neked, Zoli, hogy beszéljünk arról, hogy miért mondják azt arra, amit ő csinált, hogy gazdasági vandalizmus.
Sziasztok, szia! De most érdemes elmondani azt, amit az elmúlt adás elején mondtál el a Gandhi családnak a történetéről, mert ugye itt mindenki ismeri, ha Indiáról beszélünk, Mahatma Gandhinak a nevét, aki ugye itt van előttünk, hogy hát egy ilyen félmeztelen, nagyon vékony idős ember, aki szandálban és egy ilyen lepedőben kis szemüveggel mászkál előttünk egy bottal, hogy pacifizmus, ő a nagy felszabadítója Indiának, tehát ő egy ikon, de hogy amikor itt a Gandhi családról beszélünk, akkor valójában ezek nem vérrokonai Mahatma Gandhinak, hanem tiszteletből vették fel a nevét, tehát itt a Nehru családnak a leszármazottairól beszélünk, és tulajdonképpen a II. Világháború utáni indiai politikát ez a család dominálta egészen a 90-es évekig. Először Nehru, utána Indira Gandhi, és ugye Indira Gandhinak pedig volt egy, hát két fia volt, az első meghalt repülőgép balesetben, és ezért a második fia lett a politikai folytatója, aki egyébként meg repülőgép pilótának tanult, és pedig Rajiv Gandhi volt, és Rajiv Gandhinak pedig volt egy olasz modell felesége, aki még egy kicsit folytatta ezt a sztorit, ő már azért nem nagyon vállalt miniszterelnöki pozíciót, de benne volt ő is az indiai politikában, tehát itt tulajdonképpen négy generáció, és ebből Indira Gandhit megölték, tehát Indira Gandhi ugye, hát idősebbek még emlékeztetnek rá, ő egy ilyen gyönyörű szép nő volt, aki száriban mászkált, később már őszülő hajjal, és hát ugye nőként a harmadik világbeli politikának az el nem kötelezett országok szervezetének egy ilyen ikonikus alakja volt, meg egyébként is egy nagy alakja, tehát ez ugye az időszak, amikor Fidel Castrók és Yasser Arafatok és Nelson Mandelák és ilyen hasonló kaliberű emberek mászkáltak a világpolitikában, meg Margaret Thatcherök, meg Reaganek, tehát hogy bármit is gondolhatunk pro-kontra ezekről az emberekről, de ezek hatalmas figurái voltak a mai politikusokhoz képest, ezek kiemelkedően nagy alakok voltak, és hát Indira Gandhi is ezek közé tartozott. Rajiv Gandhi már nem annyira, ő már egy kicsit egy kisebb generáció, őt is megölték, tehát hogy az indiai politikában a politikai gyilkosságok azok rendszeresen megtörténnek. Ez egy elég turbulens, tehát ez egy demokrácia, arról nem nagyon beszéltünk az elmúlt alkalommal, ugye azt boncolgattuk, hogy nem egy szovjet típusú állam, de tehát magántulajdon van, meg piac van, de erősen, bürokratikusan korlátozott, és az állam irányít. Arról nem beszéltünk, hogy ez politikai értelemben egy demokrácia, tehát nagyon problémás demokrácia, de mégis a világ legnagyobb demokráciája, tehát az indiai parlament az a világ legnagyobb választott testülete, az Európai Unió parlamentje, ami még vetélkedik vele méretben, és hát Indiában úgy vannak választások, hogy egy komplett éven keresztül, tehát nem úgy, mint a kisebb országokban, ahol na most vasárnap, ha lennének a választások, kire szavaznál, hanem Indiában valószínűleg azt a kérdést teszik fel a polszterek, hogy ha idén lennének a választások, értsd, elkezdődnek bizonyos államokban, mit tudom én, tavasszal, van, ahol már csak ősz, egész évben zajlik a választást, ez egy hatalmas nagy választott demokrácia, de azért rengeteg erőszakkal, politikai gyilkosságokkal, tehát hogy egy nagyon-nagyon ilyen harmadik világbeli problémás. De az önmagában nagyon-nagyon fontos, hogy szemben mondjuk Kínával, vagy más országokkal, ahol nem nagyon, Szaúd-Arábia, stb., ahol nem nagyon megy a demokrácia, legalább Indiában megy. Tehát hogy ezt el kellett mondani, hogy
Hát abszolút megy, sőt ugye nem volt folyamatos mondjuk a hatalmi pozíciója Indira Gandhinak sem, tehát itt elég turbulens gazdasági időszak volt, amire próbáltam utalni, hogy majd beszéljünk róla, amikor azt hiszem 70-es évek végén valamikor 76-ba vagy 7-be végül is elvesztette a pozícióját, és csak 80-ban választották újra. Tehát ott volt egy hiátus.
Mert az volt ugye a történet, hogy Indira Gandhi megpróbált egy IMF hitelt fölvenni, amihez ugye több mindent kellett csinálnia, tehát az egyik az, hogy India nagyon ragaszkodott a rögzített árfolyamhoz. Ezt már problematizáltam a múlt adásban is, ugye a britek alulértékelték a brit fontot a rúpiához képest a brit rács idején, a gyarmatosítás idején, és ugye ebben a második világháború utáni korszakban valahogy nagyon elharapózott ez a rögzített árfolyam rendszer sztori, tehát hogy van egy része az embereknek, akiknek ez az aranystandard, kössük valami fizikai valóhoz a pénzértékét, nem szabad leértékelni, sőt az a nemzeti büszkeségnek egy csorbulása, ha leértékelek. Van egy ilyen egészen fura vonal, és ebben voltak az indiaiak is egyébként, hogy azt gondolták, hogy leértékelni a rúpiát, az a nemzeti büszkeség csorbulása, jelzem, egyébként ez időtájt a britek is ebben vannak, meg egy csomó mindenki. A gazdaság történet szerintem egyértelműen azt mutatja, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel lesz gazdasági összeomlásod, ha rögzíted az árfolyamodat, tehát a rögzített árfolyamrendszerek, legyen az aranystandard, legyen az mondjuk egy külső valutához való rögzítés, vagy ugye ebben a filozófiában működnek a kriptovaluták is egyébként, hogy maximalizálni kell a kibocsátható pénzmennyiségét. Tehát, hogy ez a nem tudsz leértékelni, nem tudod bővíteni a pénzmennyiséget sztori, mert milyen felelőtlen dolog az, ez nem szokott működni. A rögzített árfolyam rendszereket, az aranystandardot mindig elhagyják az országok, ha baj van. Ugye az Egyesült Államok is, meg a nyugati országok is az amerikai polgárháború idején, az első világháború idején, a nagy gazdasági világválság idején, a 30-as években, a második világháború idején, az olajsokkok idején, 70-es években újra és újra és újra, de ugyanez a sztori az orosz válsággal, a távol-keleti válsággal hozzánk közelebb időben. Tehát a rögzített árfolyamrendszerek azok nagyon nagy problémát szoktak okozni az országoknak. Nem kis analógia itt az eurozóna, mert az eurozóna is egy rögzített árfolyamrendszer. Tehát a szabadon lebegő árfolyam az bizonyos önkorrekcióra képes. Tehát egy gazdasági, egy kereskedelmi deficittel rendelkező ország valutája leértékelődik automatikusan egy nyitott árfolyamrendszerben, és ez segíti az exportőröket. Tehát van egy olyan mechanizmus, amit úgy nevezünk, hogy automatikus stabilizátor. Ha kereskedelmi többleted van, akkor fölértékelődsz, ha kereskedelmi deficited van, akkor leértékelődsz, és ez ugye kiegyensúlyozza a kereskedelmi viszonyokat. Tehát van egy egészséges automatizmus, ami ha rögzítve van az árfolyamod, akkor ezt nem tudod megtenni. Most az indiaiak rúpiája az rögzítve volt, de hát ugye érezték, hogy túlértékelt, tehát egyre világosabbá vált az évtizedek során, hogy részben azért sem tudnak semmit exportálni, mert elképesztően túlértékelt a rúpia, és hát eljött az idő Indira Gandhi idejére már, hogy világosan szembe kellett nézni azzal, hogy le kell értékelni a rúpiát. Ugye ezért cserébe az IMF-től kértek egy hatalmas támogatást, egy IMF segélycsomagot, amit az amerikaiak megfúrtak. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy...
Miért fúrták meg az amerikaiak?
Vietnám miatt, tehát ugye beszéltünk arról, hogy India az a el nem kötelezett országok csoportjába tartozott. Ugye eddigre már világossá vált, hogy amit az amerikaiak csinálnak Vietnámban, az gyalázatos. Tehát, hogy ez ideig még ott el lehetett adni, hogy nem tudom, a vietnámiak a felelősek, és ők csak ott védekeznek, de hogy eddigre már teljesen világossá vált a világ közvéleménye előtt, hogy az amerikaiak nagyon csúnya, imperialista, gyarmatosító, önérdekű dolgot csinálnak Vietnámban, kegyetlenül, napalmal, stb. Tehát ma már ez a sztori teljesen világos, és az el nem kötelezett országok ezt bírálták. Tehát India nagyon erős kritikusa volt annak, mint egykori gyarmat, teljesen érthető módon, hogy mit csinálnak az amerikaiak Vietnámban. És ezért az amerikaiak megfúrták, hogy az IMF, ugye az IMF az úgy működik, hogy ott mindig van egy amerikai és egy európai vezető, és nagyon nagy befolyása van az Egyesült Államoknak az IMF-re. Akkor megfúrták, hogy India kapjon pénzt. Ebből meg azt a tanulságot vonták le az indiaiak, hogy hát mi itt próbálkoztatunk bármit a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, de hát ezek továbbra is az egykori gyarmattartó nyugatnak a szervezetei, úgyhogy nekünk valami továbbra is valami teljesen autochton saját lábra állást kell folytatni. Kicsit megpróbáltunk nyitni, kicsit megpróbáltunk együttműködni a nyugattal, de ezek igazságtalanul megfúrták a mi IMF csomagunkat, úgyhogy akkor bekeményített Indira Gandhi, és államosított 15 bankot, elkezdett, sokkal inkább elment akkor egy ilyen szovjet típusú irányba, tehát egy nagyon radikális jobb baloldali irányváltással az addig középen lebegő India, kelet és nyugat között lebegő India, akkor sokkal inkább elment az ilyen állam szocialista irányba, és erősebben elkezdett együttműködni a Szovjetunióval is.
Jó, folytassuk innen, mert pont meg akartam kérdezni, hogy a Bretton Woods összeomlás után mi történt Indiával, hiszen ugye erre utaltál, hogy ezt a fix árfolyam rendszert próbálták felváltani, úgyhogy akkor ezzel folytatjuk, Indiával foglalkozunk ebben az adásban.